Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tudomány.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nagy téli madárlest címmel országos madárszámlálásra hívja a lakosságot február 28-áig. Az akció célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe. Az okostelefonos alkalmazással és internetes segédanyagokkal támogatott számolásban bárki részt vehet, előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon vagy egy számítógép. A közleményben hangsúlyozzák, az így gyűjtött adatok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyomon követhessék a klímaváltozás hatásait Magyarország téli madárállományának alakulására a következő évtizedekben. Hazánkban az első ilyen, a madáretetőket és ezek környékét célzó lakossági adatgyűjtés 2022-23 telén volt. Az első számoláson 825 adatközlő, 1410 megfigyelési helyen, 121 faj, 85.751 edét figyelte meg. 2023-24 telén már 944-en vettek részt az akcióban, és 1125 megfigyelési helyről 141 faj több mint 204.000 egyedét jelentették. Az adatok beküldését az MME által fejlesztett tableteken is és telefonokon is működő Turdus applikáció könnyíti meg, de az okostelefont nem használókra is gondolva a megfigyeléseket egy internetes adatbázisban is lehet rögzíteni. Ennek további előnye, hogy négyféle azonnal elérhető, dátumra szűrhető statisztikai összesítést is le lehet belőle hívni, amit bárki számára elérhető.
Irodalom.
Fiatal pályakezdő írók számára kínál ösztöndíjat és mentorprogramot a Déri Népprogram Barangoló Drámaírói Műhelye. A jelentkezéseket február 28-áig várják. Az ösztöndíjprogramban magyarországi tartózkodási helyen rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt. Jelentkezni olyan eredeti dráma tervvel, szinopszissal, valamint annak egy megírt jelenetével lehet, amelyek korábban még nem vettek részt sikeresen drámaíró pályázaton, illetve ösztöndíjban sem részesültek. Egy alkotó akár több dráma koncepcióval is jelentkezhet, azzal a kikötéssel, hogy a műhelybe bekerülni egyidejűleg csak egy művel lehet. Előnyt élveznek a 4-5 szereplős kamaradarabok, olvasható a Déri Népprogram közleményében. Mint kiemelik, a nyertes ösztöndíjasok április 15-e és december 15-e között 8 hónapot felülelő műhelymunka során egy mentor vezetésével jutnak el az egész estés magyar nyelvű dráma megírásáig. A mentorok a Nemzeti Színház munkatársai Kulcsár Edit, Kozma András és Lukácsi György. A közlemény szerint a szakmai bizottság és a mentorok javaslatai alapján az elkészült drámát akár színpadon is bemutathatják. A drámaírói műhelyben született 9 alkotás közül már 4 műből született színházi előadás. Jánosi Ferenc Szemet Szemér című misztikus krimiét a Déri Népprogram igazgatója, Kisdomonkos Márk állította színpadra a Déri Né társulattal. Solymos Tamás Páternoszter című írását a Kelet-nyugati alkotóműhely, Fabacsovics Lili a Mi utcánkban című drámáját a Random Kult mutatta be a Barangoló előadás műhely keretein belül. Holzer Dávid Balettláb című művét pedig a Győri Nemzeti Színház mutatta be.
Kiállítás.
Február 9-ig látható a Frida Kahlo fotógyűjteménye című tárlat a mai Manóházban. A kiállítást már több mint 15.000-en látogatták meg. A tárlat eredetileg január 12-én zárt volna, de a nagy sikerre való tekintettel a Frida Kahlo és az Anahuacalli Múzeum anyaga még február 9-ig látható. A kiállítás a mexikói művésznő életének rejtett pillanataiba enged betekintést, új szemszögből láttatva a latin-amerikai művészet egyik emblematikus alakjának szenvedélyes és szenvedésekkel teli sorsát. Frida Kahlo személyes gyűjteménye halála után a Kék Ház néven ismert Mexikó városi otthonába került. A Kék Ház a világ egyik leglátogatottabb kiállító helyévé vált, ám néhány személyes tárgya, köztük a több mint 6000 fényképet tartalmazó gyűjteménye csaknem 50 éven át rejtve maradt a nyilvánosság elől. Pablo Ortiz Monasterio fotográfus, a mexikói fotográfia történetének szakértője válogatta a kiállítás anyagát az archívumból. A tárlaton 241 korábban nem publikált, Frida Kahlo által nagyra tartott fénykép látható, amelyek életének különböző korszakait jelenítik meg, sokukon számára fontos emberek szerepelnek. A mai Manóházban ezt követően februártól látható Szabó Dezső Jelenség című tárlata, amelyen a képzőművész számos olyan művet mutat be, amely eddig még nem volt kiállítva, illetve erre az eseményre készül. A szintén februárban bemutatkozó magyar származású Illa úttörő jelentőségű volt az állatfotózás területén, az állatokat természetes viselkedésük közben saját környezetükben ábrázolta, ezáltal új perspektívát teremtett az állatok vizuális ábrázolásában. Az Americana című fotográfiai műgyűjteménye, amely áprilistól látható majd, Pálffy György több éves munkájának eredménye. Ebben a sorozatban kísérletet tett arra, hogy az általa válogatott autókat ábrázoló fotókon keresztül mutassa be a mindennapi amerikai életet. A több mint 60 felvételt magában foglaló gyűjtemény olyan fototörténeti ikonokat és kortárs fotóművészek munkáit adja közre, mint William Eggleston, Robert Frank, Lee Friedlander, Joel Meyerowitz, Helmut Newton, Roth Orkin, Thomas Ruff vagy Gregory Crutzen.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Kövesd az ungvári gerilla szobrászt hazánk csodás városaiba. A street art egy mára világszerte elismert művészeti stílus, amely leginkább köztereken és nyilvános helyeken mutatja meg magát tehetséges művészek dolgos keze által, például falakon, épületeken, járdákon és egyéb felületeken a városokban. Egy ungvári művész, aki levette a lábáról a magyarokat. Vessünk egy pillantást az ukrán-magyar szobrászművészre, Kolodko Mihályra, akinek alkotásai egyre szélesebb körben terjednek. A művész apró, de nagyon hatásos miniszobrokat készít bronzból, amelyek nem csak a figyelmet ragadják magukkal, hanem mélyen szántó gondolatainkat is útnak indítják. Mély nyomot hagynak a nézőben ezek a parányi kincsek, ugyanis a közösség figyelmét fontos társadalmi és politikai ügyekre irányítják. Csodás alkotásai Magyarországon is megtekinthetők, és gyakran az adott ország jellegzetességeire vagy aktuális témákra reflektálnak. Szoborba zárt vers. Petőfi Sándor mindenki által jól ismert, szívünknek oly kedves verséből Morzsi és Tyúkanyó figurája alkotják az Anyám tyúkja című szobor emlékezetes párosát, Vácott a vasútállomás kapujától jobbra. Ez a város még két másik Kolodko alkotással is büszkélkedhet. A kőkapunál uralkodónőnk ájulását megörökítő Mária Terézia Extázisa című szobrot, míg a március 15-e téren Sajdik Ferenc karikatúráját pillanthatjuk meg. A vidéki miniszobrok különleges helyeken találhatók meg. Lássuk a következő vidéki spotot, ami nem más, mint Tihany. Ha elindultunk a Piski sétányon, megcsodálhatjuk a balatoni panorámát. A kőfal mentén pedig rábukkanhatunk Gombóc Artúr szobrára, amelyet a Pompom meséi című rajzfilm sorozatból ismerhetünk. A Balaton környékén járva ki ne hagyjuk Veszprémet. A lenyűgöző hangulatot sugárzó Leonóra miniszobor a Sétpatak partján pihen, csupán egy karnyújtásnyira a Margit romoktól. Végül, de nem utolsó sorban, Nyírbátor. A bajszos sóhordó szobra a településen egykor átmenő só út előtt áll, hogy tisztelegjen a múlt előtt, és emlékeztessen bennünket a hely jelentőségére.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Az AI az a hullám, amely folyamatosan újabb hullámokat generál. A világunk gyorsabban változik, mint valaha, és a mesterséges intelligencia forradalma éppen most formálja át mindennapjainkat. Itt egy új könyv, aminek nagy hasznát vehetjük, Siker Kalauz AI hullámlovasoknak, Hogyan legyél kezdőből profi prompter. A könyv gyakorlati útmutatásokat, inspiráló történeteket és naprakész interaktív tartalmakat kínál, amelyek révén bárki könnyen eligazodhat az AI lenyűgöző és gyorsan fejlődő világában, olvashatjuk a főszövegben. A szerző Kerek István, aki közel 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik az informatika területén, és 2008 óta az AI világában tevékenykedik. Célja, hogy a digitális és az AI eszközök segítségével növelje a működési hatékonyságot, és a mesterséges intelligencia emberközpontú maradjon.
Én próbáltam a könyvben visszaadni azt, és nagyon sok személyes történetet is belefogalmazni, hogy én hogy kerültem kapcsolatba az AI, és mi volt az az út, ahogy én beleszerelmesedtem ebbe a technológiába. És próbáltam visszaadni a többségnek, az embereknek azt, hogy legyen nekik is egy lehetőségük arra, hogy végigjárják azt az utat, amit én meg megtettem, és azért fontos nekem a teljes kép, mert hogy a mesterséges intelligencia is egy általános képet tud adni, tehát bárhol hasznosítható a lehetőség, amit a mesterséges intelligencia, a nagy nyelvi modellek, mint ugye a ChatGPT is, amit kínál, és ez egy nagy lehetőség mindenki számára, de ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjunk, az szükség van egy olyan áttekintésre, hogy lássunk példákat, hogy meg tudjuk érteni, hogy hogyan tudjuk ezt a technológiát a saját területünkön használni, és ebben próbáltam mintákat adni, illetve motivációt arra, hogy az átlag ember, aki még nem találkozott ezzel a technológiával, az is lehetőséget kapjon, mert hogy a ChatGPT azt az utat, amit én bejártam, azt igencsak lerövidíti. Ugyanis bárki számára elérhetővé vált ez a technológia. Nekem 10 évet kellett tanulnom ahhoz, hogy szoftverfejlesztőként értelmezni tudjam azokat a lehetőséget, és kihasználni azokat a potenciálokat, ami a technológiában rejlett, és most bárki leül egy egyszerű mobil alkalmazás mellé, vagy egy számítógép, vagy egy weboldal mellé, és azonnal tudja használni, és beépíteni a mindennapjába az előnyöket.
A könyv ötlete, az mikor született meg?
Kicsit visszamenve a csoportnak, a ChatGPT magyarul Facebook csoportnak az ötlete úgy jött, hogy jártam körbe a barátaimat, ismerőseimet, hogy úristen, itt van egy korszakalkotó technológia, használd, vidd be a mindennapokba, és profitálj belőle, végre itt van egy olyan eszköz, amiben a világ összes információját szinte beletáplálták, és olyan formában kaphatod vissza ezt az információt, ahogy neked arra szükséged van. És hát a top 3 kérdés az volt, hogy mik lesznek a lottó nyerőszámok, mikor lesz vége a háborúnak, és mi az élet értelme. Hát igen, én is nevettem egy kicsit, tehát hogy nem egy jósgömböt hoztam magammal. Aztán utána ezek az emberek kvázi egy kicsit kinevették, hogy ezekre a kérdésekre nem tudott választ adni a technológia, milyen korszakalkotó technológia, minden tud, de mégse tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Majd aztán eltelt 3 hónap, vagy lehet, hogy 4 is. Márciusban elkezdtek tömegével felhívni, hogy te figyelj már, te gyerek, te valamilyen technológiáról beszéltél, meg valami visszabeszél ez az eszköz, és hogy mesélj már róla bővebben, meg akkor vannak kérdéseink, és akkor gyere, mondom, ez így nem fog működni. Csinálok egy Facebook csoportot, és akkor ott a kérdésekre válaszolok. És az olyan jól sikerült, hogy egyik napról a másikra lettünk 600-an, a következő héten 2000-en, és most már közel vagyunk a 40 ezer főhöz, és nekem az volt ténylegesen a célom, hogy azokat az embereket, akik hozzám közel állnak, azokat tudjam segíteni abban, hogy ezt a technológiát be tudják építeni a mindennapjaikba. És hát ez volt így az én fő célom a csoporttal, aztán, hogy telt múlt az idő, rengeteg tudás felhalmozódott velem. Tehát én ezzel a csoportban én napi 5-6 órát foglalkozom, tehát ez rengeteg energia. Körülbelül ChatGPT használatával vagy 4000 órát töltöttem, úgyhogy benne van a csoportba való válaszadások, annak az utánjárása, meg a napi szintű alkalmazása, és a trendeknek a kutatása, meg az új innovációnak a beépítése. Felépítettem egyébként egy saját AI monitorozó rendszert is, ahol a híreket, meg az információkat leszűri a számomra. Ugyanben rengeteg időt töltöttem, és azt láttam a többieknél, hogy ezt a tudást, ezt valahogy sokszorozni kéne. Mert hogy nem tudok mindenkinek képzéseket tartani, mert nagyon sok cég kér fel, hogy menjek hozzájuk tartani ilyen különböző workshopokat, vagy olyan tudást adjak át, amivel segíteni tudom a munkájukat, és az ELTE kiadója, az Ötvös kiadónál egyeztettünk, és ez körülbelül egy egyéves munka volt, amire megszületett a könyv.
De a felépítése, az a te ötleted volt, hogy ennyire gyakorlatias
Abszolút.
A könyv, hogy megtanítod a promptolás minden titkát lényegében.
Én ezt úgy írtam meg, hogy ez egy kézikönyv, tehát hogyha valaki ezt a könyvet a kezébe veszi, és van benne hajlam, meg akarja tanulni, akkor a könyvvel meg tudja tanulni a promptolás, bennem a 36 promptolási technika. Kézzelfogható ötletek, megoldások, helyes promptra, helytelen promptra minták, hogy értsék a különbséget, hogy mire kell figyelni, hogyan kell figyelni, háttértudást adunk, és nagyon sokszor azokban a workshopokban, amiket tartok, ott ezt a könyvet használom tankönyvként, szinte a világ összes információját betáplálták ebbe a szoftver megoldásba, és az az előnye, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi beszélgettünk, tehát azért is lett a neve ChatGPT, mint hogy csevegünk, úgy tudjuk az információt tőle visszakapni. Tehát, hogyha mi jól tudunk kérdezni, és jól tudunk kommunikálni élő szóban, akkor van egy előnyünk, egy lehetőségünk arra, hogy hatékonyabban használjuk ezt az eszközt. És erre alakult ki egy úgynevezett prompt engineering, prompt mérnökség, és maga a prompt kifejezés parancsutasítás. Tehát, hogy az a szöveges utasítás, amit adunk a számítógép számára, az fog majd a háttérben lefutni és lefordításra kerülni a gép számára, ahol egyesek és nullák lesznek a háttérben, és ezt a, ugye azért is mondják LLM-nek, Large Language Model, nagy nyelvi modellnek, mert hogy a nyelvet és a különböző nyelvi sajátosságokat értelmezi, és ezért olyan innovatív ez az eszköz, mert nem kell hozzá programozói tudás, nem kell hozzá háttérismeret, hanem egyszerűen a nyelv sajátosságaival helyesen kell megfogalmazni azt az utasítást, amit szeretnénk, hogy a gép lefuttasson. Viszont itt fontos megjegyezni, hogy a mesterséges intelligencia az nem helyettesíti az emberi intelligenciát, csupán kiegészíteni. Tehát, hogyha valakinek nincsen olyan parancsutasítás a fejében, ami tényleg értéket teremt, tehát ténylegesen valami olyan eredményt fog létrehozni, ami számára hasznos, akkor a mesterséges intelligencia nem fogja helyettünk kitalálni, hogy nekünk mi a jó. És egyébként nagyjából az is érdekes, hogy hol lesz majd az embernek a szerepe a jövőben, hogyha mindent jobban fog tudni az AI, meg a gépek. Én azt gondolom, hogy az emberek számára a jövőben a jogképesség lesz az eszköz, tehát hogy jogokat tudunk keletkeztetni, és a felelősséget tudjuk vállalni. Azután, amit az AI legenerált, és mi leszünk az, aki azt mondja, hogy igen, én ezt a kiadványt kiadom a kezem közül, én ezt a legenerált videót ezt odaadom az ügyfélnek, uh-huh. és vállalom a felelősséget. Tehát ez a fajta gondolkodás lesz az embernek, én azt gondolom, a fő szerepe, mert hogy ezek a gépek nem tudnak jogalanyok és jogtárgyak lenni, csak jogtárgyak, ahhoz meg nem tudunk hozzákötni olyan joghatást, ami neki akár mondjuk egy szerzőjogi területen megjelenjen, vagy pedig valamilyen felelősségre vonható formában megjelenjen. Úgyhogy ez a kérdéskör egy nagyon izgalmas terület lesz a jövőben, és azt gondolom, hogy emiatt lesz még majd munkánk, csak át fog alakulni, tehát hogy nem effektív munkavégzés, hanem inkább ez a human in the loop, tehát az embernek a szerepe a folyamatban az ott lesz, hogy nekünk kell vállalni a felelősséget és a jogi különböző hatásokhoz adni a nevünket.
Sikerkalauz AI hullámlovasoknak, hogyan legyél kezdőből profi prompter? Kerek Istvánnal beszélgettem a könyvéről, amely az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.